Idén már 9. alkalommal tartotta meg gazdasági évindító partner találkozóját a Debreceni Egyetem, értékelve az elmúlt esztendőt és megmutatva a 2025-ös terveket. Ez alkalomból Kossa György, az intézményt fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke foglalta össze rádiunknak az elmúlt időszak eredményeit. Hangsúlyozta, a 2021-es modellváltás óta egyre erősebb az egyetem gazdálkodása, gazdasági stabilitása, nagy mértékben nőtt az Universitas tőkéje, ahogy a beruházásokra, fejlesztésekre fordítható keret is. Ez az önállóság biztosítja a valódi autonómiát a több mint 31 ezer hallgató és 12 ezer munkatárs számára. A kuratóriumi elnök az egyetem történelmi gyökereit is felidézte, de beszélt a következő időszak céljairól is, köztük például egy lakásépítési programról. Olay Ilona interjúja következik.
Itt vagyunk egy évindító találkozón, de először ilyenkor mindig az ember talán kicsit visszafele tekint. 2024 milyen volt a Debreceni Egyetem életében?
Én azt gondolom, ugyanazt a stratégiát folytattuk, amit 21-ben megkezdtünk. Az, hogy az egyetemnek a kultúra váltása azáltal, hogy egy új működési modellre váltott, és ennek kapcsán egy olyan gazdasági stabilitás, működési stabilitást tudtunk kialakítani közösen az egyetem polgáraival, amely lehetővé teszi egyik oldalról a további fejlődéseket, és lehetővé teszi azt, hogy a nemzetközi szintéren is egyre erőteljesebb legyen a Debreceni Egyetem megjelenése, elismertsége, és ezzel is hozzá tudunk járulni, mind a térség, mind hazánk, mind egyetem polgárai számára ugye egy olyan értéknövekedéshez, amely úgy gondolom, hogy rendkívül fontos a mai világban, mikor egy értékdeficitről beszélünk, és nem csak ugye pénzügyi dolgokról kell beszélni, hanem a megfelelő értékek közvetítéséről. És ha már konkrét gazdálkodásra is utalnánk, én azt gondolom, hogy az elmúlt 4 év, és azért elmúlt 4 évet mondok, mert ugye 21-ben azért egy komoly változás történt az egyetem életében, én azt gondolom, hogy az elmúlt 4 évben soha nem látott mértékű gazdasági növekedésen ment át a egyetem. Ugye egyik oldalról a saját tőkéje több 100%-kal növekedett ugye az egyetemnek, ugyanígy a jegyzett tőkéje, ugyanígy a árbevétele, ugyanígy, tehát mindegyik olyan mutató, ami egyedülálló. És emellett megnyereséges is az egyetem, tehát ugye adózott eredménye van és adót fizet a magyar állam irányába, és azt is el kell mondani, hogy mindemellett ugye mi nem csak oktatást végzünk, és kutatást, vagy innovációt, és egyéb terület, hanem egészségügyi betegellátást is végez az egyetem, amely nyilván egy más jellegű feladatot is ró, így mind a fenntartóra, mind a magára az egyetemre.
A gazdasági átszerveződés, az új alapítványi működési forma azért mondhatjuk, hogy most már nem új. 2021 óta azért most már megszokhatták mind az egyetem dolgozói, mind kifelé az egyetem partnerei ezt a fajta működést. Melyek azok a területek, amik a legjobban mutatják azt, hogy bevált ez a rendszer? Hiszen, mint mondja, a pénzösszegek, a számok, azok magukért beszélnek, de hol jelentkezik ez a fajta stabilitási eredmény, ez az előrelépés leginkább? Mondjunk egy-két példát.
Én kezdeném azzal, hogy ha megnézzük azt, hogy korábban, és pont itt ugye az autonómia viták, hogy mi is az az autonómia, ugye korábban is beszélgettünk erről, hogy egy igazi valós autonómia akkor van, ha gazdasági függetlensége van, szervezeti függetlensége az egyetemnek, természetesen a tudományban akadémiai függetlenség, de ugyanakkor kell egy szociális biztonság, kell egy munkáltatói szabadság, ezt lehet úgy az egésznek egy autonómiának tekinteni, és az egyik jó mutató példája például az, hogy olyan bérrendszert tudott kialakítani az egyetem saját maga, ugye miután mindenki munkatörvénykönyv hatálya alá tartozik, amely arra ösztönöz minden egyetemi polgárt, hogy hatékonyan működjön, megtegye mindent annak érdekében, hogy mind minőségi oktatás terén, mind pedig len a gazdálkodás terén és a szervezet működtetése terén hatékonyan működjön. Ez teremtette meg azt az alapot, hogy például 21 óta a reál keresetek értékét meg tudtuk őrizni, és minden egyetemi oktatásban lévő dolgozónknak, tehát hogy az egészségügy ez egy más jellegű finanszírozásból történik, a infláció feletti béremelést tudtunk adni. Nem utolsó sorban pedig len olyan egyéb ösztönzők is meg tudtak jelenni, így a jövedelem szintjén, amelyek az adott évnek a teljes teljesítményére is egy plusz juttatást tudott, hívhatjuk premizálásnak is, de nyilván ez szigorú nem szubjektumok, hanem objektív rendszerben mérve kerül kifizetésre. És hadd tegyem hozzá, hogy ennek köszönhető az is, hogy ugyanígy tudtuk az ösztöndíjrendszereket megváltoztatni, tehát forrást tudtunk ehhez ezáltal alokálni, ugyanígy a legkiváló professzoroknak évenkénti ugye elismerése és címadományozása, ami azt jelenti, hogy rendkívül komoly juttatásban részesülnek 5 éven keresztül, akik ezt elnyerik, és ugyanígy publikációs támogatások, de mondhatnám egész nyugodtan, hogy bizonyos kutatások, dologi kiadások támogatása, és ezek jelentős mértékű támogatások, tehát nem annyi, hogy csak egy látszat dolog. Na de ehhez az kellett, hogy kitermeljük a ehhez szükséges pénzeszközöket, amelyekkel ezt a fajta motivációt meg tudjuk tenni. Én ugye azt szoktam mondani, hogy nagyon jól látszik, hogy korábban az egyetem működése, ugye a 1538, egészen még 1912-ben is, az újkori egyetem létrejöttekor, ugye biztosítva volt az az autonómiája, amelyel tényleg a, hogy is mondjam, Európa hírűvé tette az egyetemet, hiszen egyik oldalról a város, az egyház ugye a megfelelő vagyoni javakat biztosította az egyetem jogelődjének, viszont a gazdálkodást és a stratégiai irányítást azt nem maga az egyetem végezte, hanem ugye mindig elmondom, hogy egy presbitérium és egy konzisztórium végezte, tehát ugye megvolt a irányító testülete, döntéshozó testülete, a világi felügyelet, ha lehet így mondani, és az ellenőrző felügyelet. Na most 1947-ben ez megváltozott, ugye 1947-ben fölborult ez a dolog, hiszen mindent államosítottak, így az egyetem teljes vagyonát, és valójában az autonómiája is megszűnt, mert hiába mondjuk, hogy hú, autonóm volt, hát mitől lett volna autonóm? A se vagyona nem volt, se maga nem dönthetett dolgokba, onnantól kezdve igazából, és nyilván épesző ember meg a tudományban nem akar beleszólni, hogy most 2, meg 2, 4 vagy 5, és még egy nagyon fontos töréspont volt 1947-ben, hogy szétszették az egységes, integrált, több száz éve sikeres működő felsőoktatási intézményt, ugye 3 részre, 3 egyetem jött létre, de viszont ez az egyetemi közösség az első adandó alkalommal, mikor erre mód és lehetőség nyílott a 2000-es évek elején, egy sikeres integrációt hajtott végre, amely meg tudta már alapozni azt a gondolkodásmódot és gazdálkodást, hogy 21-ben sikeresen tudjon átállni a valós autonómia kialakítása kapcsán, és ezzel élni tudjon a felsőoktatási intézmény. Azért mondtam ezt az időtávot, mert ez nagyban összefügg az, hogy innentől kezdve ugye megvan a gazdasági függetlensége, megvan a szervezeti függetlensége, megvan az akadémiai szabadsága, megvan a szociális biztonsága, a munkáltatói szabadság, tehát minden olyan egybeállt, amellyel sikeressé tud válni az egyetem, és a számokból ma pont ez fog kijönni, hogy amellett, hogy az integráció óta folyamatosan erősödött az egyetem, folyamatosan voltak mutató számaiban növekedések, de nyilván az akkori keretek között nem tudott kiugró eredményeket hozni, és ez is gyönyörű eredmények az akkori lehetőségekhez mérten, de 21-től viszont láthatóan óriási kiugrás megy, és ennek köszönhető az infrastruktúra fejlesztések, és azért mondok 4 éveket, nem csak egy adott évet, hiszen egy beruházás is nem feltétlen egy éven belül tud megvalósulni, és ugyanígy mi is úgy gondoljuk, hogy az elkövetkezendő években tovább kell erősítsük olyan módon is például az itt dolgozóknak a szociális biztonságát, hogy indítunk mi magunk egy bérlakásprogramot, közel 100 bérlakást szeretnénk építetni, de az egyetemi dolgozóknak, ugye itt megint mi úgy gondolkodunk, hogy nem feltétlen úgy kell gondolkozunk, mint egy pénzügyi befektető, hogy 8 év alatt térüljön, vagy 10 év alatt, térülhet 20 év alatt is az az ingatlan, hiszen nem drágán akarjuk lehetővé tenni a fiatal oktatóknak, hogy aki pályakezdő, hogy egy adott ideig most hasamra ütök, majd ezt kidolgozza az egyetem, hogy 10 évig lakhat ott egy kedvezményes bérleti díjért, és nyilván 10 év alatt meg kell oldja a lakhatását, de el tud indulni a pályán, a családjának egyfajta létbiztonságot ad, és emellett pedig ugye mi vagyont is hozunk ezzel létre, hiszen az az ingatlan itt lesz, és mégis megtérül, tehát termelő eszközzé válik. plusz az a humán erőforrás meg itt marad, amiben nekünk nem kell további erőforrásokat belefektetni olyan értelemben, hogy hogy tartsuk itt jövedelem oldalról, vagy egyéb, mikor ugye az a lakáspiaci árak nem olcsó. Ugyanez igaz a kollégiumi kérdésekre. Mi szintén 600 kötőjel 1000 férőhelyes kollégiumot akarunk az elkövetkezendő intézményfejlesztési ciklusba végrehajtani. Ez ugye 3-6 év leforgás alatt megy végbe.
Ettől az évtől kezdődően?
Egész pontosan 26-tól, de most dolgoztatjuk ki az egyetem közösségével a 6 éves intézményfejlesztési tervet. Ugye mindig erre utalok, hogy középtávú, ez már az egyetem életében majdnem, hogy azt mondom, hogy hosszú távú üzleti tervnek tekintető és intézményfejlesztési terv, mert korábban ugye évente a költségvetésért küzdöttek. Ugye most azért már van egy előrelátás, egy kitekintés, ez egy stabilitást ad.
Hát stratégiai gondolkodás, az egymásra építkezés, ez meg is követeli ezt.
Abszolút, abszolút. És ugye ehhez ráadásul mi a fedezeteket oda is tudjuk tenni. De ezt kellett megértse a közösség is, hogy nyilván a pénz nem a fánterem, tehát ezt ki kell termeljük. És ugye ennek nagyon sok dolga van. Egyik, úgy szoktam mondani, és mindenkitől elnézést kell, hogy nekünk a legfőbb vevőnk a hallgató. Ugye, hiszen ő azért jön ide, hogy egy magas értékű oklevelet kapjon, amit a munkaerőpiacon úgy áraznak be, hogy ő neki a jövőjét megalapozza.
Lehetőleg nemzetközi szinten.
Nemzetközi szinten, és ami nagyon fontos, hogy egyúttal azért ez az intézmény, nem véletlenül utaltam az értékdeficitre, értéket is közvetítsen irányukba. Ők már úgy menjenek ki majd a nagybetűs életbe, hogy úgy éljék meg a mindennapjaikat, hogy érték alapon, ami nem pénz, ugye pont erre utalok, hanem a maga a és abba rejtőző értékek, amit az elődeink is mindig is követtek, és akkor én azt gondolom, hogyha így nevelődik föl egy új generáció, akikből nagy valószínűségűleg a maguk helyén vezetőké válnak, ők akkor már ezt az értéket közvetítik, és talán ez az értékdeficit a világban helyre tevődik, vagy helyre billen, de nagyon fontos, hogy a felsőoktatási intézmények ezt a fajta kultúrát közvetíteniük kell. És nem véletlenül mindig mondom azt is, hogy egyúttal az egyetem nem az a hely, ahol a pártpolitikának kell folyjon, ott oktatásnak kell folyjon, tudománynak, kutatásnak, hiszen nincs jobb vagy baloldali tudomány, nincs jobb vagy baloldali beteg. Tehát ez egy nagyon fontos, mert különben megmérgezzük a mindennapunkat, és akkor nem ezek a számok fognak kijönni, amik most kijöttek. Én azt gondolom, hogy a közösség ezt megértette 21-ben. Én akkor is ezt kértem a közösségtől, hogy teljesen mindegy, milyen világnézetű. De ez az egyetem, ez egy nemzeti kincs. Ez egy egyetemes érték, nekünk ezzel úgy kell sárfálkodni mindannyiunknak, ráadásul ezzel az autonómiával. Ezt is mindig hangoztatom, hogy most egy olyan feladatunk is jön, hogy minden egyetemi polgárba a tulajdonosi szemlélet is megjelenjen, hogy vigyázzon az értékekre, tegyen hozzá. És ezáltal itt visszakanyarodva arra, hogy igen, ennek kapcsán, hogyha ez sikeres, akkor mindent meg tudunk közösen oldani, és akkor valóban jönnek ezek a számok, legyen szó a tudományos rangsorolásokra, legyen szó a diploma értékére, legyen szó arról, hogy ki tudjuk termelni azokat a forrásokat, amelyek a egyetem fejlesztéséhez kell, legyen szó akár kutatástámogatásról, infrastruktúra fejlesztésről. Tehát ez mind-mind értéket teremt.
Évértékelő, de egyben évindító is ez a mostani találkozó, szóval bár már ugye a lakásépítési programmal, a kollégium építéssel előre is tekintettünk, de hogyha pár vázlatpontban meg kellene fogalmazni, 2025-ben mik lesznek a főbb kihívások?
Hát először is az intézményfejlesztési terv történjen meg, mindenkinek ebbe be kell dolgozzon, ezt el kell fogadja majd a szenátus, föl kell terjessze az egyetem vezetése a fenntartó fele, tehát a alapítvány irányába, nyilván az alapítvány is ezt értékeli, és annak tükrében fogadja el. Nyilván itt nagyon komoly gazdasági számításoknak is kell mögötte lenni, hiszen ez egy nagy anyahajó, itt pillanatok alatt lehet baj is. Ráadásul ugye egy nagyon viharos világban élünk, azt szoktam mondani, hogy ilyenkor a legfontosabb az, hogy a hajót ezen a viharos tengeren úgy kell vezetni, hogy nehogy zátonyra fusson, hanem inkább meglovagolva a szelet, és száguldjon azon a tengeren, és sikert sikerre halmozzon. Tehát az alapvető dolog az, hogy továbbra is egyik legfontosabb, hogy a kultúraváltás teljes körűen végbe menjen, ez a tulajdonosi szemlélet kialakuljon, erősítsük a kollaborációinkat külföldi és hazai egyetemekkel, valamiben ők jobbak, valamiben mi. ezt ha okosan összerakjuk, akkor ebből erősödni tud mindkét felsőoktatási intézmény, de együttműködjünk rendkívül szorosan a gazdasági szereplőkkel, hiszen ők is bajba vannak. Hát egy gazdasági világválság van, akárhogy nézzük, ezt lehet kenegetni, láthatóan döcög a szekér. Ilyen esetben a tudásba kell befektetni, és onnan kell azokat a módszertanokat, tudást visszaadni a közösség számára, legyen szó ez gazdálkodó, hatóság, bárki, amivel ő hatékonnyá válik, és be tudja indítani a gazdaságot, mert mindenkinek ez az érdeke. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, amellett, hogy nekünk meg itt a térségben is olyan hajtómotornak kell lenni egyébként a várossal közösen, amely segíti az itt élő emberek boldogulását. Legyen szó KKV-ról, legyen szó nagyvállalatról, egyéni vállalkozóról, alkalmazottról, oktatóról, hallgatóról, mindenkiről. Mert ha nem ezt tesszük, mint egy meghatározó intézménye a régiónak, ami ráadásul még határon átnyúlik, mert ugye mi nemzetközi ésségünk, ugye 138 országból van külföldi hallgatónk, tehát ebből látszik, hogy ennyi országot elér az egyetem. Rengeteg egyetemmel van együttműködési megállapodása az egyetemnek. Közös kutatások vannak, tehát mi azért nem csak a térségre hatunk ki, ez látszik, hanem globálisan ott van az egyetem. Nyilván a maga erejében és maga mértékében. Na most ez viszont itt is le fog csapódni, és lecsapódik, és le is kell, hogy csapódjon a térségbe. Mi mégiscsak azért egy magyar egyetem vagyunk, itt élünk, és ennek a hasznát itt kell lecsapni, hogy boldoguljon a nemzet. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos feladat idén, és nyilván a beruházásainkat is úgy kell megindítani, úgy kell végezni, hogy ez mind az itt élő embereknek a javát szolgálja. Tehát nem csak a hallgatók, nem csak a oktatók, nem csak maga, mint intézmény, tehát nem lehet önös érdek, én így fogalmaznék, hanem közösségi cél kellenek, közösségi érdekek. És ehhez nyilván fontos, hogy jó partnerek legyenek. És ugye az évszázadok alatt maga a város egy jó partner, kiváló, ezt meg is kell köszönjük minden alkalom, hogy a város tényleg test és lélek a két szervezet, de ugyanakkor nekünk néha a városfalain távolabbra kell tekinteni, muszáj, mert a tevékenységünkből fakadóan nem csak itt végezzük ezt most a csakot idézőjelbe. De mi viszont jó debrecenieként idehozzuk ennek a hasznát, jó értelembe véve mindenféle használat. Tehát legyen szó értékteremtésről, értékek közvetítéséről, vagyoni haszonról, bármilyen olyan dologról, ami erősíti térséget és a várost.
Kedves hallgatóink, Kossa Györgyöt, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnökét hallották. Rövidesen folytatjuk a Debreceni Egyetem gazdasági évnyitójáról készült összeállításunkat.